Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem körünkben Csina János lelkipásztor testvérünket, aki a budakalászi gyülekezet lelkipásztora, és a ma estén ő fogja közöttünk hirdetni Istennek igéjét. Foglaljunk helyet, és alkalmunk kezdetén a 134. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 134. Zsoltár első verse így kezdődik: Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan.
Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan, kik az ő házában éjjel, vigyázva vagytok hűséggel.
Minden nap, minden esténken egy-egy verset szeretnék felolvasni. Igyekszem úgy kiválasztani, hogy mindig az aznapi témakörhöz passzoljon az adott vers. Ugye, ha jól emlékszem, ma esti alkalmunknak a alcíme a kételkedő imádság, és Túrmezei Erzsébetnek egy versét hoztam erre a ma esti alkalomra. Túrmezei Erzsébet, Jézus új terve. Rám néz a múltból kedves gyermekarcod, míg olvasom keserű leveled. Csalódások, veszteségek, kudarcok. És hol a megoldás, hol a felelet? Életem nem sikerült, most már mindegy. Elvesztem, remélni már nem lehet. Megint egy fájó sóhajtás, megint egy... Szeretném most megfogni kezedet. Szeretnélek csendesen átölelni, hívni, ne sírj, nincs vége, jöjj velem, jöjj új kezdetre, új örömre lelni. Jézusnál most is vár a kegyelem. Ha nem figyelünk az isteni tervre, ha nem vezethet, ha eltévedünk, és mintha már mindennek vége lenne, ne félj, neki még van terve velünk. Új, drága terve, ha bűnbánó szívvel, messze földről megérkezünk haza. Egünkön ragyogó szivárványível, s vár az új élet boldog tavasza. Előtted újra kinyílik a holnap. A könnyes tegnap elmúlt, vége lett. Szívedben újra remények dalolnak. Jézus Krisztusnak terve van veled. Folytatásképpen a már megkezdett 134. Zsoltárunk második és harmadik verszakát énekeljük.
Felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket, szívből néki hálát adván, őt áldjátok minduntalan. Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Hajtsuk meg a fejünket, így a helyünkön maradva csöndesedjünk el egy fohászra. Urunk Jézus Krisztus, valljuk, hogy az egyháznak Te vagy az Ura, megváltója, igazi pásztora. Ezért a mai estén is hozzád jövünk, veled szeretnénk találkozni, együtt lenni, a te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad nekünk. És nagyon kérünk, hogy te taníts minket ma este is imádságra, szeretnénk, hogy te vedd nagyító alá a mi imádkozó életünket, vagy éppen annak hiányát, és nagyon kérünk, hogy mutasd meg, mit gondolsz te a kételkedő imádságról. Taníts hát minket, ezért kérjük szent lelkedet is, hogy miközben a te igéd hangzik és szól közöttünk, az hadd jusson el a szívekig, hadd formáljon ott életeket, hogy az neked kedves legyen, sokaknak pedig áldás. Ámen. Isten igéjét Jakab leveléből olvassuk a mai este. Az eredeti terv szerint csak az 5-től a 8-ig terjedő verseket olvassuk, de én a második verstől olvasom, hogy az egész összefüggés érthető legyen. Jakab levele első fejezet 2. verstől így szól Isten igéje. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen ember, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Kedves testvérek, egy történettel kezdem a mai ige magyarázatát, miszerint egy Jézus Krisztus követő hűséges tanítvány háza előtt állt egy nagy hegy. És ez a hegy minden reggel eltakarta a kelő napot, amit pedig ez a keresztény nagyon szeretett volna látni. Ezért fogta magát, és egy este nagy bátorságot vett, és így imádkozott. Uram, reggelre vidd el ezt a hegyet. Köszönöm, hogy megteszed. Reggel kíváncsian kelt fel, és nézett ki az ablakon, látta, hogy a hegy nem mozdult el, és akkor magában megjegyezte, hogy tudtam én ezt már este is. Körülbelül ez az az imádság, amiről Isten igéje alapján ma este gondolkodnunk kell, és Jézus Krisztus tanítását megérthetjük. Ebben az igében, a felolvasott igében egy világos buzdítás is és óvás is hangzik Jézus Krisztus követői felé. Húzzuk alá Jézus Krisztus követői felé. Így szólítja őket, testvéreim. Nem az utcán járók elő egyszeri magyar honpolgárhoz szól csupán ez az ige, hanem célzottjai vannak ennek a tanításnak, Jézus Krisztus tanítványai, akik elmondhatják, hogy Jakab apostolnak és a többi szenteknek, Jézus Krisztus többi tanítványának testvérei. Egy gyülekezet. Ő hozzájuk szól tehát ez az ige, mint ahogy az imádságról szóló tanítás érthető módon nekik szól. És itt ebben az igében a kételkedő imádságról egy konkrét kérés kapcsán esik szó. Nagyon meghökkentő, ahogy ez a levél kezdődik. Én javaslom, hogy mazsolázgassunk még el rajta, gondolkodjunk el, este vegyük elő még ezt az igét, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek. Nem tudom, hozzánk mennyire áll közel az, hogy örülünk a kísértéseknek. Az én életemre kevéssé jellemző. Hálás vagyok Istennek, hogy ez az ige ilyen fényben tünteti fel a kísértéseket. És az egész kérés, az imádság, amiről itt a tanítás szól, a kísértésekben való megállással áll szoros kapcsolatban. Hogyan tekintünk a kísértéseinkre, hogyan fogunk ezekben megállni? Hogyan lehet egyáltalán ezekben a kísértésekben megállni? Bölcsességre van szükség, mégpedig pontosan erre a bölcsességre, amit itt az első versek tanítanak nekünk, hogy ne féljünk ezektől a kísértésektől, mert a hitnek a próbájáról van szó, arról ugyanis, hogy amit elhittünk Jézus Krisztusról, az igaz, vagy nem igaz. Ez lesz kipróbálva. Nem az, hogy mi milyen aranyos, hűséges, vagy kitartó hívő emberek vagyunk, nem ezt írja itt, hanem a ti hitetek próbája. Elhittük Jézus Krisztusról, hogy ő szabadító. Most ez igaz, vagy nem igaz? Egy kísértésben ez lesz nyilvánvaló. Elhittük Jézus Krisztusról, hogy ő a bűneinket megbocsátotta. Most ez igaz, vagy nem igaz? Egy kísértésben a bukás után ebben fogunk megerősödni. És hogyha valaki lépten nyomon bukdácsol, és szeretne megállni a kísértésekben, akkor bölcsességre, erre a bölcsességre van szükség. Ha pedig nincs, szólít Isten igéje, ha pedig valakinek nincs bölcsessége, akkor mit tegyen? Azt mondja, hogy én képtelen vagyok erre. Nagyon sok keresztjénnel találkoztam, amikor elővettük ezt az igét, azt mondta, hogy ez lehetetlen. Hát az lehetetlen, amikor észreveszem, hogy egy kísértés, egy nehéz helyzet, ami előtt állok, akkor én még örüljek is. Hát ez embertelen. Hát ez tényleg embertelen, ezt Isten szent lelke végzi el valakiben, erre nem mi vagyunk képesek. Erre képtelenek vagyunk. Hát persze, a Szentírás arról beszél, hogy a keresztény élet az egy képtelenség. Emberileg lehetetlen, lehetetlen keresztény életet élni. Ez kegyelemből működik, Isten szent lelke munkája nyomán. Éppen ezért olyan emberekhez szól, akik beleuntak már abba, hogy a kísértésekbe folyton elbuknak, beleuntak már abba, hogy nehéz helyzeteket csak nagyon nagy vesződtségek árán tudnak megoldani, és egy másfajta szemléletmódra igyekszik elsegíteni Isten igéje. Ha pedig nincs bölcsessége valakinek, ha valakitől még messze áll ez a gondolkodásmód, akkor mit tegyen? Erre mondja itt az ige, kérje. Kérje Istentől, nem egy másik embertől, egy aranyos, még aranyosabb, még hűségesebb, még nagyszerűbb hívőtől, kérje Istentől, ez egy imádságban történik meg. És ennek a kérésnek a módjára vonatkozik a további tanítás. Ő hozzá utasít tehát bennünket Isten igéje. Igazából mindenben. A mindennapi kenyeret illetően is, bűneink bocsánatát illetően is, minden dolgunkban. Ő hozzá szorít, ő hozzá vezet, ő hozzá akar eljuttatni bennünket Isten igéje. Mindent Istentől várunk. Sok csalódástól megmenekül az a keresztény ember, aki tényleg mindent Istentől vár. Nem fog emberekben csalódni, tőlük nem vár. Nem fog magától, a saját jóságától várni semmit, mert az is nagyon sok csalódást jelent, amikor magunkban csalódunk. Kérjük tehát Istentől. Miért? És itt Isten lényére mutat rá az ige. És a kételkedő imádságaink közepette, ez az, ami buzdítást jelent. Nem csak azért, mert nincsen hova mennünk bölcsességért. Bölcsességet az iskolában nem lehet megtanulni, ott sok tudást meg lehet szerezni. A bölcsesség nem is élettapasztalatot jelent, amit hát az évek múlásával az ember azért igyekszik összegyűjteni, hogyha már kétszer megsütöttem a kezem egy tűzbe, akkor harmadszor lehetőleg nem nyúlok bele. Ez sem az a bölcsesség, amiről itt szó van. Olyan bölcsesség ez, ami azt jelenti, hogy azt az ismeretet, amit az iskolában kapok, vagy interneten kaptam, vagy a tévéből szereztem, meg amit a gyülekezetben is hallok ismeretet, ezt bölcsen, jól tudom használni. Az ismeret felhasználási módjára vonatkozik. Ezt pedig csak Isten adja meg, egy jó szempontot, egy jó látásmódot ad, hogy mindaz, amit tudok, az ne bolondságra vigyen engem, hanem bölcsen tudjuk azt használni. Ma a mai kornak az egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy annyi információ ér már el bennünket, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Pontosan ehhez kell a bölcsesség. Mi az, amit egyik fülemen beengedek, másikon ki? Ehhez bölcsesség kell. Mi az, amire odafigyelek? Mi az a beszéd, amire élet-halál fontosságúan figyelek oda? Ehhez bölcsesség kell. Ellentéte a bolondság a Biblia szerint, és a bolondság jellemzője, hogy nem számol az Istennel, a bölcs ember a bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme. Komolyan számolok az Istennel. Itt kezdődik. És ezt kérhetjük Istentől. Egyrészt, mert szükségünk van rá, és máshonnan, sehonnan nem fogjuk megkapni. De nem ezzel érvel itt Isten igéje, hanem Isten lényének, személyének bemutatásával. Úgy mutatja be Istent, mint aki ad. Testvérek, sok kételkedő imádságunk pontosan abból származik, azt gondoljuk, hogy Isten nem ad. Hogy ő abban leli kedvét, hogy mi kínlódjunk, meg küszködjünk, és ő nem ad. Pedig Isten olyan, aki ad. Az evangéliumok evangéliuma azt mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát mi csinált? Adta. Hogyan mutatta meg a szeretetét? Úgy, hogy adott. Adja a mindennapi kenyeret. Ad épp eszet még egy ilyen bolond világban is. Ad sok-sok bacillus között még mindig épséget, testi épséget is. Ad, ad, ad. Felhozza napját jókra és gonoszokra, esőt ad hamisaknak és igazaknak, még a hamisaknak is ad esőt. Az ókorban az eső a termést, a kenyeret jelentette. Ő gondoskodik még az istentelenekről is. Isten ad. Testvérek, nehogy kétségbe vonjuk ezt. Így mutatkozik be az igében. Jézus Krisztus önmagát adta, váltságul sokakért. A jó pásztor az életét, a lelkét adja a juhokért. Folyton folyvást erről tanít, erről tesz bizonyságot Isten. Ő ad. Nehogy kétségbe vonjuk. Jó lenne, ha ma este itt egy picit az életünkre tekintenénk, és megpróbálnánk csak a mai nap néhány dolgot összegyűjteni. Mi az, amit Isten adott? Szívdobbanást szívdobbanás után, lélegzetvételt lélegzetvétel után. Mindig csodálkozom, hogy ilyen szennyes levegőben még élhet egyáltalán ember. Mert Isten még mindig adott oxigént. És tudjuk, most halljuk a rádióban, milyen nagy gond, hogyha valahol elzárják a csapot, és nem adnak mondjuk olajat. De Isten nem ilyen. Nem packázik az övéivel. Nem olyan, hogy hát ha majd sokat könyörögtél, akkor majd esetleg méltóztatok valamit adni. Jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Még arra sincs szüksége, hogy mi mondjuk meg, hogy mire van szükségünk. Isten lénye, az őrá való odafigyelés nagyon sok kételkedő imádságtól megóv bennünket. Másrészt arról is tanít itt az ige, hogy hogyan ad. Készségesen és szemrehányás nélkül, ez a két jelző van itt. Készségesen. Hát nem tudom, hogy ki az, aki jár mostanában ügyfélszolgálatokon. Milyen készségesen foglalkoznak ott az emberrel, hogy na még egy, már megint sose fogynak el. Isten nem ilyen. A készség az azt jelenti, mint egy olyan boltos, aki alig várja, hogy valaki bejöjjön és adhasson neki valamit. Erdélyben találkoztam ilyennel, ott az árusoktól nem lehet megszabadulni, mert még az utcán is elkísérik az embert, olyan készségesek. Csak adhassak valamit, csak legalább egy kis apróságot. Isten így ad. Nem azt számolja, hogy jaj, már ő 15-ször elmondta az üdvözlégy Máriát, azt egyáltalán nem számolja, mert az ott nem számít, és akkor most már adok neki egy kis bűnbocsánatot. Nem. Vagy hogy sokszor kért már bocsánatot ezért a bűnéért, és most már tényleg megbocsátom? Nem. Készséges. Ritkán találkozunk ilyennel a világban, viszont nagy öröm, amikor találkozunk, mint hogy egy szülő a gyermekének nem úgy ad, hogy hát eleget térdepelte már érte ez a gyerek, hogy kapjon egy ebédet, hanem készségesen adja. Nem kell hozzá külön könyörögni, sőt rendszerint úgy kell összetrombitálni a gyerekeket, látunk legalábbis úgy van, hogy gyere most már, mert ebéd van. Ennyire készségesen ad Isten is. És szemrehányás nélkül, nem úgy, hogy majd 20 év múlva hallhatjuk, hogy ha én nem adtam volna, nem jutottál volna semmire. Ha akkor én ezt nem tettem volna, akkor mi lett volna veled? Nem tesz szemrehányást. Nem ilyen az Isten. Valójában az összes kételkedésünk abból fakad, testvéreim, hogy félre ismerjük az Istent. Íme, ilyen az Istenünk. Ilyennek mutatta be Jézus Krisztus is. Ilyennek mutatta be. Hány eset volt, amikor nem is kérték, és csodát tett, és meggyógyult egy nyomorult. Oda mentek hozzá, leengedtek hozzá egy gutaütött embert, és hirdette neki, hogy megbocsátattak a te bűneid, pedig ezt senki nem kérte, sőt, még haragudtak is ezért. És ő adta, és ő hirdette. És amikor Péter meg akarta állítani, hogy Jézus véletlenül nehogy önmagát adja a mi bűneinkért, akkor nagyon határozott szóval utasította Rendre, távozz tőlem, Sátán. Mert Jézus feltett szándéka volt, ezen a földön, amíg itt élt, végig így járta végig az életét, hogy ő adja önmagát. Adja önmagát. Ilyen az Isten. Nem azért, mert Péter sokat könyörgött érte. Péter egy szálat se könyörgött érte. Nem is akarta. Nem azért, mert mi kértük, hát mi még a kanyarban sem voltunk, amikor ő adta magát értünk. Csak Isten elgondolásában, eltervezésében éltünk. Ilyen az Isten. Éppen ezért nagyon érthető az az óvás, amit itt Isten igéje a szívünkre helyez, hogy hittel kérje, bizalommal kérje a keresztjén emberistent. Bizalommal. Miért? Két nagy ok is van. Egyrészt, mert egyedül ez méltó Istenhez. Amikor mi kétségbe vonjuk, hogy Isten az ő ígéreteit nem teszi meg, hogy mégse bocsátotta meg a bűneimet, még akkor se, ha Krisztus meghalt értem, ennél csúnyább Isten káromlás nem is nagyon tudok hirtelen elképzelni. Hogy egy tanítvány kételkedjen az Isten bűnbocsánatában. Vagy kételkedjen abban, itt most a konkrét esetre térve, amiről ez az ige szól, hogy Isten ad bölcsességet. Annyira határozottan állítja ez az ige, hogy azt mondja, hogy meg is kapja. Testvérek, ha valaki ma ebben a gyülekezetben kéri Isten bölcsességét ahhoz, hogy egy Istennek kedves életet élhessen, hogy végre ne kísértések között vergődő, hányódó élete legyen, vegye tudomásul, hogy meg fogja kapni. Akkor is, ha nem érez semmit. Akkor is, ha ugyanolyan sötét lesz, mikor kimegyünk, mint mikor bejöttünk. Akkor is, hogyha közben nem nyílik meg a templom mennyezete, és nem ragyog ránk a nem tudom milyen éjszakai fény, meg fogja kapni. Miért? Hát mert Isten megígérte, itt mondja az igében, nem? Ez így működik. Kérje hittel, azzal a bizalommal, hogy meg fogom kapni. Ha pedig kérte valaki, akkor úgy állhat Isten elé, hogy köszönöm, Uram, hogy megkaptam, és utána gondolkodom, mert ezt a bölcsességet tudni használni kell. A bölcsesség az pontosan azt jelenti, hogy utána gondolkodó hívő ember leszek, a mérlegelések nem lesznek kizárva, tehát nem hűbele Balázs módjára fogunk egy életet végigélni, nem sodródva. Éppen a kételkedő imádkozókat jellemzi így Isten igéje, hogy azok sodródnak, hányódnak, mint a tengernek a habja, mint a tenger hulláma. Az álhatatlan emberek, akik míg imádkoznak, úgy tesznek, hogy én most Istenben bízom, aztán amikor felállnak, akkor már nem bízom benne. Mikor imádkozom, próbálom ostromolni az eget, de mire felállok, tudtam én azt előre, hogy nem úgy lesz, mint ez az egyszeri történetbeli ember, aki kinézett az ablakon. Semmi lelki stabilitása nem lesz ennek az embernek. Nem csak Istenhez méltatlan tehát a kételkedő imádság, hanem ezzel veszítjük el az összes lelki stabilitásunkat. Az összest. Hányódó emberek leszünk. És testvérek, tragikus, hogy a mai gyülekezetekben keresztjének, akik testvérek, mennyire hányódó emberek. Nem stabilak. Nem tudnak megállni. Jön egy kis szél, és mindjárt hányódnak ide-oda. Jézus Krisztus is beszél erről a magvető példázatában, amikor azt mondja, hogy vannak emberek, akiket az ige miatti üldöztetés az elsodor Krisztustól, ott úgy mondja, hogy elszáradnak, tönkre megy a hívő életük. Jön egy kis üldözés az ige miatt, mondjuk ez egy erős szél, és ezek az emberek sodródnak, és nem tudnak stabilan megállni. Vagyis az összes lelki stabilitásunk itt gyökerezik. Komolyan merjük-e venni, hogy Isten megígérte, hogy ő ad bölcsességet? És ez azért érdekes, mert egészen egyéni életet élünk mindannyian. Én se tudnám azt mondani, most ide jönne valaki, hogy akkor mondjam meg, hogy az ő helyzetében most mit kell csinálni, nem tudnám megmondani. Nem tudnám megmondani. Szoktak hozzám jönni a gyülekezetbe, ahol szolgálok, hogy most ő mit csináljon. Hát egyet tudok, együtt imádkozzunk. Jött valaki, hogy most aláírjak egy szerződést, vagy nem. Hát ezt én nem tudom. Elég, ha a magam szerződését tudom, annak is örülök, hogy azt aláírjam, vagy ne. De egyet tudok, gyere és imádkozzunk, és kérjél te is Istentől ehhez bölcsességet, és ő majd ad. És utána bátran nekiállhatsz, gondolkodhatsz, és jó döntést lehet hozni. Így működik ez. Aki viszont ezt kétségbe vonja, akkor egy hányódó emberhez lesz hasonlóvá, aki ugyanazért a dologért éveken át, sokszor, és újra és újra kételkedve kezd el imádkozni. Nem hiszi el. Az egyik legszomorúbb ilyen kétségünk, amire már utaltam, a bűnbocsánattal kapcsolatos kétség. Amikor egy hívő ember bocsánatot kér az élő Istentől, már felismerte, hogy ez nagy bűn, amit elkövetett, megbántotta vele az Istent, és ártott vele magának és másoknak is, és bocsánatot kér. Netalántán még másoktól, emberektől is bocsánatot kér. Igyekszik helyrehozni. És aztán évekkel később is még újra visszajön, hogy de én újra bocsánatot kérek ezért. Meg van bocsátva. El van törölve. Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi bűneinket. És mi ebben kételkedünk? Vagy abban kételkedünk, hogy Krisztus áldozata nem volt elég? Hogy ahhoz még nekünk valami könnyekkel, vagy siránkozással, vagy nem tudom mivel hozzá kell járulni? Nem kell. Testvérek, egy latornak a kereszten Jézus mellett megbocsátattak a bűnei. Mit csinált? Mit tett jóvá? Semmit. És megbocsátattak. Az Isten ígéreteibe vetett bizalomra buzdít bennünket ez az ige, és ha bízunk az Isten ígéreteiben, például a bűnbocsánat felől való ígéretében, akkor majd tudunk bölcsen járni, és tudunk kételkedés nélkül imádkozni is. Akkor a bűnbocsánat felől nem az újra és újra kérés hányattatásában élünk, hanem az újra és újra való hálaadás örömével fogunk imádkozni. Előre meg lehet köszönni, köszönöm Uram, hogy te mindazt a bűnt is megbocsátottad, amit én holnap fogok elkövetni. Mert fogok holnap is. Nem örülök neki, nagyon szomorú vagyok miatta, de már ismerem magamat. De köszönöm, hogy megbocsátottad. És az ilyen ember nem hányódó ember lesz, hanem stabil. Rendszerint az ilyen embereket keresik más hányódó emberek, akiket ides tova hajt a hab. Jönnek a tanítások, azok is megdobálják. A stabil emberekhez jönnek. Én kívánom, testvérek, hogy minél több ilyen stabil ember legyen az itteni gyülekezetben is, minél több ilyen stabil ember legyen a mostani igehallgatók között is, Isten mai népében is. Mert a világban egy csomó labilis életű ember van, akit egyetlen rádióhír összeomlásra késztet, kiborul, idegösszeomlást kap, dühös lesz, aztán megy a mindenféle vak vágányokra. Szükség van stabil emberekre. Kérje, és kérje hittel. Kérje arra az Istenre tekintve, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad, semmit nem kételkedvén. Ámen. Hajtsuk most meg a fejünket egy imádságra. Édes atyánk, látjuk, mennyire méltatlan hozzád az a bizalmatlanság, az a hitetlenség, az a kételkedés, ami olyan sok imádságunk mögött ott áll, ami az egész életünket beárnyékolja. Nagyon köszönjük, hogy józanít a te igéd, hogy ha valaki helyesen a te akaratod szerint gondolkodik, él és jár, akkor még a kísértéseknek is örvendezhet, mert megláthatja benne, milyen hatalmas az Isten, milyen kegyelmes a megváltó, milyen nagy szeretettel őrzi az övéit, és menti ki a nehéz helyzetekből. Nagyon kérünk, hogy mindannyiunkat ajándékozz meg ezzel a bölcsességgel. Könyörgünk, hogy add a te bölcsességedet, Úr Jézus Krisztus. Ahogyan te jártál a földön, világosan látva a célt, az isteni elhívást, a küldetést, amiért jöttél, és világosan látva a dicsőséges feltámadást és örökkévaló életet, ajándékozz meg, kérünk, bennünket is ezzel a bölcsességgel. És akkor valóban kacagva nézünk a holnap felé, annak minden kísértésével együtt. Szeretnénk most bocsánatot kérni tőled minden kételkedésünkért. Köszönjük, hogy ezt is eltörlöd. Köszönjük, hogy ezért is adtad az életedet a Golgotán. Köszönjük, hogy ezért is szól ma a te igéd, hogy még a kétségeink felől is a te bűnbocsánatod tegyen bizonyossá minket. Nagyon köszönjük, hogy te ajándékozó Isten vagy, aki készségesen és szemrehányás nélkül adsz. Olyan idegen ez a világtól, ahol mindig ellenszolgáltatást várnak, csak úgy adnak, és hogyha kaptunk valamit egy életen át, emlékezhetünk rá, hogy azt kitől kaptuk, honnan vettük. Hányszor vagyunk hálátlanak, és arra nem gondolunk, mindent tőled kaptunk. Isten, milyen készségesen adtad ma is, és elkészítetted holnapra is. Nagyon szeretnénk téged mindig így látni, csodálni, imádni. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te így mutattad be az Atyát, aki tudja, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk. És az az Atya cselekszik is, bár titkon van, de cselekszik. Nagyon kérünk, erősítsd meg a te népedet, gyógyítsd ki nyomorult, kicsinyes kételkedéseiből, azzal, hogy megmutatod magadat. Bevalljuk azt is, hogy mennyi lelki békét veszítünk el, éppen azért, mert imádságban nem tárunk eléd mindent. Lelki békét veszítünk el, és háborgunk, és gyűrődik az idegrendszerünk, és sokszor mi is kiborulunk, néha még kiáltozunk is, öntjük a haragunkat, indulatunkat másra. És mindezt azért, mert bizalmatlanok vagyunk veled szemben. Nagyon kérünk, növeld a mi hitünket. Ámen. Jézus Krisztus szavaival imádkozzunk együtt. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdezem, hogy hirdetés van-e? Igen, hát azt gondolom, hogy sokan tudják, akik itt vannak, hogy az alkalmak sorozata folytatódik a holnapi estén is. Azt, hogy ide kijön szolgálni, nem tudom, de hogy Jézus Krisztus várja az övéit, afelől bizonyos vagyok. Úgyhogy éljünk Isten igéjének tanításával estéről estére. A záró énekünket keressük ki, ez pedig legyen a 475. ének, nem tudom mennyire ismerős, szerintem ismerős ének, de kérem, hogyha valaki segít ebben, ismeri a gyülekezet? Jó, úgy tekintem, mintha azt mondták volna a testvérek, hogy igen, mindegyik versével énekeljük el. Imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Bűnös voltunkért, Uram, ó nevess meg. Tiszta szíved és szenteket adj nékünk. Hallgass meg Tihat nevében a kérünk. Keressetek utkon is meg keresünk, Uram. Szentessetek, Urgó Isten ajtaján. Elfáradtunk, Uram, te világ zaján. Újítsd meg az égi réket szép hónap. Hadd, hogy zenkessünk örök alá.
Egy áldó igét vegyünk fennállva. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és kérésetekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Övé a dicsőség most, és örökkön örökké. Ámen. Áldás békességet kívánunk testvéreknek.